Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk, testvéreim. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ezen az esti órán megállhatunk itt előtted. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket az elmúlt napon. Köszönjük, hogy felgerjesztetted a szívünkbe a vágyat, hogy veled találkozzunk, hogy tőled élő, éltető igét halljunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy az, aki gondoskodsz a mi testi-lelki szükségeinknek a betöltéséről. Te látod, hogy most milyen gondolatokkal, milyen kérdésekkel jöttünk ide. Hányunkban van ott a miért kérdés bármilyen összefüggésben is feléd. Téged kérünk most, Úr Jézus, hogy te adj nekünk választ a kérdéseinkre, megoldást a problémáinkra, gyógyírt a betegségeinkre. Te ragyogj fel itt előttünk a te szent lelked által. És azért könyörgünk, hadd hallgassuk úgy a te igédet, hogy az lehessen az életünk középpontjában, hogy az megváltoztasson, hogy kilépve a templomból az életünk Isten tiszteletével folytatódhasson a napunk. Kérünk, mennyei atyánk, szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, csendesítsd le a szívünket, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét, János evangélium a 11. részéből olvasom, a 11. rész 4., 25., 26. és 40. verseiből. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Mondanék Jézus: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mondanék Jézus: nem mondtam én neked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, milyen sokszor halljuk a környezetünkben, amikor valaki nehézségbe kerül, vagy éppen megbetegszik, a miért kérdést. Miért én? Miért most? Miért ez történik velem? Vagy egy kicsit másként, mivel érdemeltem ezt ki? Miért büntet engem ezzel az Isten? Satöbbi, satöbbi. És legyünk őszinték magunkhoz, kedves testvéreim, hogy mi magunk is tettük már fel, akár a belső szoba csendjében, akár nyilvánosan, elkeseredettem, vagy éppen lázadva a kérdést Isten felé, hogy miért? Miért, Uram? Lázár feltámasztása történetének az első üzenete, amit szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, éppen az Istennek feltett miért kérdéshez kapcsolódik. Onnan szeretném először megközelíteni, hogy az, hogy már beszélünk Istennel, az nyilván jó. Egyrészt jó, ha nem nihilista módon, minden mindegy alapon nézünk szembe egy nehézséggel, egy betegséggel, nem rázzuk az öklünket, megfogadva jó feleségének tanácsát, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg. Jó, ha beszélő viszonyban vagyunk Istennel, ahogy Márta és Mária is beszélő viszonyban voltak az Úr Jézussal, hiszen értekültek, amikor megbetegedett a testvérük. Amikor már meghalt, de hallották, hogy jön Jézus, akkor oda mentek elé, és beszéltek vele. Mária és Márta Jézust hívta segítségül, Jézushoz közeledett, a megoldhatatlan problémájukkal is. Az jó, hogyha nem csak utasítani tudjuk Jézust, kívánság listáinkkal ostromolva őt, amit néha imádságnak álcázunk, vagy annak keresztelünk el. Jó, ha van bennünk alázat, és tudunk, és merünk kérdezni is Istentől. Ne talán a megtérés első jelét verbálisan kifejező kérdést is feltehetjük. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Hiszen Pál apostolról tudjuk, hogy ez volt az első jele az ő Pál fordulásának. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Elhangzott-e már ez a kérdés a te ajkadról is Isten felé, az Úr Jézussal való beszélgetés során? Aztán lehetünk olyan őszinte kapcsolatban Jézussal, mint a tanítványok, akik sokszor értetlenségüknek adtak hangot. Végül is azért vagyunk az Úr Jézusnak a 21. századi tanítványai, hogy tanuljunk tőle, hogy kövessük őt. Ezért ne szégyeljünk tőle kérdezni, hiszen van mit tanulnunk mesterünktől. Végül még annak a szemrehányónak vagy számonkérőnek tűnő mondatnak is van létjogosultsága a Jézussal való személyes életközösségben, ami Máriából és Mártából is felfakad, Uram, ha itt lettél volna. Mégiscsak Úrnak szólítják őt, azért, mert ez a bizalom megfogalmazódik benne, és az is kifejezi, hogy Úrnak szólítják Jézust, hogy a helyzetet nem én uralom. Én már ezt a helyzetet nem tudom kezelni. De az is benne van, hogy a helyzet sem ural engem, hanem te vagy az Úr, Jézus az életem fölött és az éppen aktuális helyzetem fölött is. Ez a feltétel nélküli bizalom sokszor megszólal az igében, az Ószövetségben is, ha félek is, benned bízom, mondja a zsoltáros, vagy ahogy Sidrák, Misák és Abednégó mondja a tüzes kemence előtt, ha nem tenné is, akkor sem szolgálunk bálványoknak. Azonban a legkomolyabb hívőt is, a Jézussal legszorosabb közösségben élőt is sokszor megkísérti a helytelenül feltett miért kérdés. Miért? Helyesen is fel lehet tenni a miért kérdést? Igen, hiszen jó választ csak jól feltett kérdésre kaphatunk. Maga az Úr Jézus mutat rá a 4. versben, hogy mi is a helyes és a nyomorúságból kivezető miért kérdés. Hiszen az itt megfogalmazott gondolata egyértelművé teszi a hívő helyes hozzáállását egy-egy felmerülő problémához. Nem az a kérdés, hogy mi okból tesz, vagy nem tesz valamit Isten, hanem az, hogy mi célból. Milyen céllal, miért tesz, vagy nem tesz valamit Isten az életemben? Uram, mi a célod az életemben ezzel a nehézséggel, ezzel a betegséggel, ezzel a problémával? Mit akarsz bennem kimunkálni? Miben kell változnom ezáltal? Mit akarsz kimunkálni a környezetemben, ezen a nehézségen keresztül, ami éppen az én életemben van most, Uram? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Miben kell megváltoznom? Ha a miért kérdést olyan értelemben tesszük fel, hogy mi okból, akkor passzív elszenvedői leszünk a velünk történteknek, és az önsajnálat örvényébe kerülünk be, a saját sebeinket nyaldosva, és nem tudunk belőle kikecmeregni. Hasonló helyzetben volt Illés is, ott a Hórebhegy barlangjában, akit tétlenségéből Istennek kellett kimozdítania, amikor kétszer is felteszi neki a kérdést, mit csinálsz itt, Illés? Ha a miért kérdést viszont úgy tesszük fel Istennek, hogy mi a célod ezzel az életemben, Uram, akkor már is aktívan bevonódunk Isten tervébe és annak megvalósulásába. Egészen más úgy megélni egy nehézséget, ha közben belesimulok Isten akaratába. Hiszen valaki így fogalmazott, a világon a legbiztonságosabb hely Isten akarata. Nyilván sokszor a próba közben, vagy csak utána értjük meg, mi volt a célja az életünkben Istennek azzal a nehézséggel, de egészen másként éljük azt meg, ha rábíztuk magunkat Isten szeretetére, tudva, hogy ő a legjobbat hozza ki minden minket ért nehézségből. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat munkája. Minden azért dolgozik össze, hogy Isten jót hozzon ki belőle. Mártáék is, itt a történetben Mária és Márta is, csak a végén látta meg Isten dicsőségét, de az egész történet folyamán azt látjuk, hogy hittel végig Jézussal voltak, így tudták átvészelni még a fájdalmas gyász idejét is. Éppen a 4. vers, amit felolvastam, és a 40. vers között ível az a szép üzenet, amelyre Jézus az egyik legcsodálatosabb önkijelentését fűzte fel a 25. 26. versben, én vagyok a feltámadás és az élet, hiszen ez a sorozatunknak a következő része, a Jézusnak az Én vagyok kijelentéseiből a soron következő. De visszatérve még a negyedik vershez, azt látjuk, hogy az Úr Jézus Lázár betegségének célját már a történet elején megfogalmazza. Azt mondja, azért lett Lázár beteg, mert ez Isten dicsőségére való. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges egy számunkra rossz dolog Isten dicsőségére? Nyilván Isten dicsőségét szolgálta Lázár betegsége és halála után csodálatos feltámasztása, amit az Úr Jézus vitt végbe. Itt egyértelművé teszi Jézus, hogy Isten azt akarja, hogy benne, az ő fiában dicsőítsék, imádják őt. Éppen ezért mondja más helyen az ige, aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem. Aki nem tiszteli Jézust Isten fiaként, megváltóként, annak minden más vallásos tevékenysége, az atya felé irányuló törekvése hiába való. Hiába való azoknak a vallásossága, akik nem vallják Jézust Isten fiának és megváltónak. Gondoljunk akár csak a világvallásokra, a muzulmánokra, akik ugyan beszélnek Jézusról, de csak mint nagy prófétáról, és nem Isten fiáról, vagy a zsidókra, de gondolhatunk a Jehova tanúira, a mormonokra, akik mind-mind valamit mondanak Jézusról, csak éppen azt nem vallják, hogy ő az Isten fia, a megváltó. Isten azonban egyedül Jézus Krisztus imádatán keresztül nyit utat számunkra magához. Isten egyedül Jézus Krisztus imádatán keresztül nyit utat számunkra magához, ez az üdvösség. Az üdvösség tehát nem egy jövőben bekövetkező, a halálunk után elkezdődő, meghosszabbított létforma, hanem az üdvösség egy kapcsolat, amit már most elkezdhetünk élni Jézus Krisztus imádatában, az ő követésében, az ő dicsőítésében. Isten Jézuson keresztül akarja imádtatni magát. Így minden imádat, minden hódolat, minden dicsőítés, ami nem Jézusra irányul, az hiába való. A bibliai történetet szemlélve egyértelműen megmutatkozik Isten dicsősége, mert felragyog Jézus csodálatos tettében. De ez a bibliai történet, és mi a helyzet a mi életünkkel? A mi életünkben hogyan lehet Isten dicsőségére egy nehézség? Többek között úgy, ha annak célját kutatjuk Istennél, és megértjük, mit akar azáltal kimunkálni bennünk. Isten dicsőségét szolgálja, ha egy nehézségben őt keressük. Ha egy nehézség hatására elkezdünk neki engedelmeskedni. Ha egy nehéz helyzetben nem kiborulunk, hanem leborulunk. Nem kétségbeesünk, hanem őt hívjuk segítségül, vagy éppen tudjuk őt úgy dicsőíteni, ahogy Pál és Szilász a börtönben ott Filippiben. Isten dicsőségét szolgálja, ha engedjük neki, hogy egy nehézség által megváltoztasson. Mert a megváltó megváltoztat, és nem mindig napfényes napokkal és körülményekkel változtat, hanem sokszor a nehézségek, a próbák az eszközei ebben. Ennek az ő kezében. Isten dicsőségét szolgálja, ha egy nehézségben megtisztítjuk az életünket a bálványoktól, vagy ha nem keményítjük meg a szívünket, hanem őszintén szeretjük, keressük Istent, és nem vonjuk meg a bizalmunkat az Úr Jézustól. Az Ószövetségben látunk erre több példát is, csak egyet emelnék ki, József történetét. Ő is megértette, hogy a sok nehézséggel az életében éppen az volt a célja Istennek, hogy megváltoztassa, hogy hiú, önző, maga körül forgó jellemét átalakítsa, és alkalmassá tegye az ígéretek elnyerésére. József életében látunk jó néhány nehézséget, jó néhány próbát. Nyilván nem volt a József számára kellemes a kút mélye, a rabszolgaság vagy a börtön. De ezekben a nehézségekben egy pillanatra sem vonta meg a bizalmát Istentől, és beleállt az Isten akaratába. Hűségesen tette azt az adott helyen, amivel éppen Isten megbízta, amit Isten éppen rábízott. A nehézségben az engedelmességével szolgálta Isten dicsőségét. Végül miután engedte, hogy Isten a nehézségeken keresztül formálja, és így elnyerve az ígéreteket Egyiptom második embere lett, tudott segíteni nem csak ezen az országon, hanem egész családján is. A testvéreivel találkozva meg tudta fogalmazni nyomorúságai célját, és azt, hogy abból hogyan is származott Isten dicsősége. Azt mondta, ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Mindazt a nehézséget, amit ő megélt és átélt, Isten jóra használta, az ő jellemét is formálta, fel is készítette a feladatra, el is tudta nyerni így az áldásokat, és mások számára is áldássá tudott lenni. Jézus tehát a nehézségek céljaként is Isten dicsőségét fogalmazza meg a hívő ember számára. Ha a nehézségek között hittel tudunk Istenre nézni, ráhangolódunk az ő akaratára, akkor felragyog előttünk is az ő dicsősége. Nem feltétlenül csak a nehézség elmúltával éljük ezt meg, amikor kijövünk belőle, és hálásak vagyunk, és dicsőítjük Istent. Nem biztos, hogy csak a próba, a betegség, vagy a nehézség elmúltával látjuk meg az ő dicsőségét. Erre szép példa szintén az Ószövetségből Sidrák, Misák és Abednégó története. Hol ragyogott fel nekik az Isten fia? Nem a királyi palotában, nem az aranyszoborban, nem Nebukadnezár trónja előtt, hanem a kemencében. A próba kellős közepén, a tűz közepén élték meg azt, hogy velük van az Isten, és ragyogott fel előttük az Isten fia, és szabadon járhattak a tűzben. A próba kellős közepén ragyogott fel nekik Isten, és ha ők meg akarták volna úszni úgymond ezt a nehézséget, ezt a próbát, akkor lemaradtak volna az Isten dicsőségének meglátásáról is. Lemaradtak volna nem csak a csodáról, hanem az Isten fiában való gyönyörködésről is. Így tehát az Úr Jézus mindennek a végcéljaként Isten dicsőségét fogalmazza meg, hiszen minden, ami ezen a világon történik, végül Isten dicsőségére fut ki, még akkor is, ha pillanatnyilag nem is úgy tűnik. Végül Jézus nevére minden térd meghajol. Mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten dicsőségétől indul el a történet, itt a felolvasott ige szakaszban, és Isten dicsőségéhez érkezik meg a történet végére. Az a kérdés, kedves testvérem, hogy te a hiteddel belekapcsolódsz-e ebbe a szent mennyei áramkörbe? Akarod-e látni Isten dicsőségét, és akarod-e, hogy ő legyen az erőforrásod, az örömforrásod, a békességednek, a szeretetednek a forrása? Azt mondja az Úr Jézus, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. A hit az a lelki áramszedő, amivel csatlakozni tudunk az Isten dicsőségéből fakadó mennyei erő, szent felső vezetékéhez, akár a villamos, ahogy kapcsolódik az áramszedőjével a felső vezetékhez. Tudjuk, hogyha itt közlekedünk a városban villamossal, hogy hogy néz ki ez, nem túl nehéz elképzelni, és azt is tudjuk, hogy akár kapcsolódik a villamos a felső vezetékhez, az áramszedővel, akár nem, a vezetékben áramlik az energia, akár kapcsolódik hozzá a villamos, akár nem. Isten dicsősége ennek analógiájára, az ő akarata mindenképpen megvalósul. Terve mindenképpen végbe megy, akár csatlakozol hozzá, akár nem. De nem sokkal jobb mozgásba lendülni, életre kelni, Isten dicsőségének az áram körébe, szent erőterébe bekapcsolódni, becsatlakozni, így élve teljes és boldog életet, mint vesztegelni a nehézségek között önsajnálatban, vagy éppen Isten és mások vádolásában bénultan állni. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Ha hiszel, csatlakozhatsz abba a mennyei erőtérbe, ami a te életedet is kimozdíthatja az önsajnálatból, helyreállít, meggyógyít és gyümölcsözővé tesz. Nem utolsó sorban pedig a Szentlélek által olyan energiával lát el, ami biztosítja, hogy eljuss a célig, Isten mennyei dicsőségéig. De mi is az a bizonyos lelki áramszedő, amivel a mennyei felső vezetékhez csatlakozhatunk? Mit is ért az Úr Jézus a hit alatt? Hiszen olyan sokan mondják manapság is, hogy a hitre szükség van, kell valami mankó, kell valami kapaszkodó, mindegy, hogy mit hiszel, csak higgyél valamiben. De ez nem igaz, mint ahogy az sem mindegy, hogy mit eszel, csak egyél valamit, az sem mindegy, hogy mit hiszel, csak higgyél valamit. A hit nem azonos a hiszékenységgel, nem vélekedés, nem elképzelés, nem egy idea. Nem mindegy, hogy miben hiszünk. Jézus is erre hívja fel a gyászoló Márta figyelmét. Márta ugyanis nagyon jó, vallásos, dogmatikus választ ad. Igen, Uram, hiszem, hogy feltámad az én testvérem a feltámadáskor, az utolsó napon. Felmondja az akkori heidelbergi kátét nagyon ügyesen, de Jézus azt akarja, hogy ez az elméleti hit gyakorlati hitté váljon. Ez az elméleti hit ne egy távoli, jövőben beteljesedő hitnél álljon csupán meg, hanem tovább akarja Jézus vezetni Mártát, a gyakorlati, élő hitre akarja eljuttatni. Azt mondja neki, te hiszed, hogy feltámad a testvéred az utolsó napon, rendben van, ez így is lesz, de azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Az Úr Jézus magára irányítja Márta, és most mindnyájunk figyelmét. A hit tárgya a lényeg. Nagyon nem mindegy, hogy mit hiszünk, és miben hiszünk, meg kiben hiszünk. A hit tárgya a lényeg, és nem feltétlenül a hitnek az ereje. Sokszor próbálunk nagyon erősen hinni valamiben, ami nem biztos, hogy Isten akarata. Vagy hiszünk nagyon erősen, nagyon eltökélten, fogunkat összeszorítva, egy magunk által kreált hamis istenképben. De a hitünknek az ereje, az a hitünknek az alapjától függ, hogy kinek látjuk mi Jézust, milyen Istenünk van. Kicsinek látjuk Jézust és nagynak a problémáinkat? Vagy olyannak látjuk-e Jézust, mint amilyen valójában? Hogy ő uraknak ura, királyoknak királya és mindenható. És nincs olyan problémánk, nincs olyan nehézségünk, ami fölöttül ne lehetne Úr. A Jézusba vetett hitünk, a rá alapozott bizalmunk az az, ami az igazi erőforrás. Jézusnak a személye, a hatalma, az istensége, a garancia arra, hogy a mi hitünk hathatós lesz. Nem a mi erőlködésünk, nem a mi nagy megindulásaink, vagy elindulásaink, vagy görcsöléseink, hanem az, hogyha Jézusra úgy tekintünk, és úgy ismerjük meg őt, amilyen ő valójában. A hit lényege tehát, hogy Jézusba vessük a bizalmunkat, őt kövessük, neki engedelmeskedjünk. A hit az az eszköz, ami összekapcsol bennünket Jézussal. A hitnek a lényege tehát az Úr Jézussal való személyes, napi kapcsolat, a vele való életközösség, a benne való bizalom és az ebből fakadó engedelmesség. Azt mondja az Úr Jézus Mártának, te jól teszed, hogy hiszel az Ószövetség proféciáiban, lesz egy utolsó nap, lesz egy feltámadás, de most ne a távoli jövőre nézz. Itt és most higgy bennem. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok a lényeg. Én vagyok az élet, én vagyok a feltámadás. Jézus nélkül sem feltámadás, sem igazi élet nincsen. A feltámadás és az élet nem elvont fogalmak, nem jövőbeli események, hanem maga Jézus és a vele való életközösség. És a sorrendet is megadja ezzel az Úr Jézus. A nélküle létező, lelki halálban lévő embernek először fel kell támadnia. Ezt a csodát a megtérésünkkor viszi végbe bennünk az Úr Jézus. A vele való első személyes találkozás átvisz a halálból az életbe. Olyan elementáris erejű az ő átformáló művének kezdete bennünk, mint amikor valaki a halálból életre kel. És legalább ilyen látványos, ha igazi megtérés történt. Jézussal találkozva, neki átadva az életünk feletti uralmat, feltámadva kezdünk el igazán élni. hiszen addig csak vegetáltunk, léteztünk a bűnben, a lelki halálban, Isten nélkül. Lehet, hogy biológiailag egészségesek voltunk, vagy nagyon jól megvoltunk, vagy elvoltunk, de a szó bibliai értelmében, amíg Jézussal nem találkoztunk, addig nem éltünk. Akit pedig Jézus feltámasztott, az már Jézus nélkül nem tudja elképzelni az életét. A földi életét is vele akarja élni, a vele való szeretet közösségben, az ő dicsőségének erőterében akarja élni az életét. És a Biblia nem véletlenül nem a biosz szót használja, nem a biológiai életről beszél, ami a létezés csupán, hanem a zóét használja a görög, ami a teljes, boldog, kiteljesedett életet fejezi ki. Ilyen életre csak Jézus támaszthat fel bennünket. Ilyen életet csak vele járva élhet az ember. Jézus maga a feltámadás és az élet. Aki vele életközösségben van, az, ha biológiailag meghal, akkor is él az ő urával a lelki valóságban. Akinek pedig Jézus által nem csak biosza, földi léte, élete van, hanem zóéja is, teljes, megváltott örök élete, akit ő feltámasztott, és hitáltal vele életközösségben van, az lelkileg soha meg nem hal, soha nem szakad el Istentől, el nem kárhozik. Így az Úr Jézus nem csak Márta, hanem a mi tekintetünket is a jövendő csodáról önmagára irányítja. Hiszen nem sokkal később Lázárt feltámasztja majd, de ha már itt a görög szavakba belementünk, őt a bioszra támasztja fel, a földi életre támasztja fel, és majd Lázárnak évekkel vagy évtizedekkel később újra meg kell halnia. Azonban sokkal fontosabb a Jézussal való szeretet közösség, a zóé, az a teljes, minőségileg más élet, ami átível az örökké valóságba is. Ez az igazi élet, amit csak Jézussal járva élhet meg az ember. Ő a lényeg, és nem a testi feltámadás, meg úgymond az a látványos csoda, aminek hatására sokan hittek benne. Az ajándékról Jézus önmagára, az ajándékozóra irányítja a tekintetünket. Mi a fontos igazán számodra? Az ajándék csupán, vagy az ajándékozó személye? Az Úr Jézus ezzel a mondatával a tekintetünket magára irányítja, és azt mondja, hogy én vagyok a lényeg. Bennem higgy, én vagyok a feltámadás és az élet. Nem a csoda önmagában a lényeg, hanem Jézus személye és a vele való kapcsolat, hiszen ő maga a csoda. Így nem a csodában, hanem Jézusban kell hinnünk, mert ő az Isten dicsősége. Akiben, ha hiszünk, meglátjuk majd színről színre őt. Első a hit, azt mondja, hogy ha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét. Első a hit, a vele való szeretett közösség, a benne való bizalom, a neki való engedelmesség, aztán pedig majd a színről színre látás öröme, amikor örökké gyönyörködhetünk majd benne, dicsőítve a mi megváltó Jézusunkat. Adja Isten, hogy erre mindnyáján eljussunk. Amen. Úr Jézus, bocsásd meg nekünk, amikor sokszor hitetlenkedve vagy kételkedve tettük fel neked a miértjeinket, és az okokat kutattuk passzív elszenvedőjeként egy-egy nehézségnek az életünkben, és nem akartunk aktívan beleállni a te akaratodba, a te tervedbe, és nem úgy tettük fel a kérdést, hogy miért, Uram, mi a célod ezzel, mit akarsz kimunkálni bennünk. Segíts, Úr Jézus, helyesen feltenni a kérdéseinket neked, és helyesen hozzáállni minden élethelyzethez, belesimulva a te tervedbe, a te akaratodba, téged megismerve, mert tudjuk, hogy a veled való járás az maga az élet. Köszönjük, Úr Jézus, ha már mi is megtapasztalhattuk, hogy mit jelent az, amikor te feltámasztasz valakit az örök életre, a teljes életre. Már itt a földön köszönjük, hogy járhatunk veled, és üdvösségünk lehet a veled való életközösségben. De nem szeretnénk itt megállni az első lépésnél, hanem szeretnénk tovább menni, és élni az életünket a neked engedelmeskedő keresztjén szellemben szeretnénk téged követni, benned bízni, és következetesen hozzád ragaszkodni. És ha vannak még itt köztünk olyanok, Úr Jézus, akik nem tapasztalták meg a feltámadás csodáját és örömét, akiknek még csak biológiai életük van, de nincs örök életük, üdvösségük, azoknak is te munkáld a szívét, a te szent lelked által, használd a nehézségeket is az ő életükben, hogy hozzád térjenek. Kérünk azért, Úr Jézus, hadd tudjunk élő hittel rád tekinteni. Taníts bennünket, kérünk, formálj a te akaratod szerint, adj nekünk élő hitet, és ragyogj fel nekünk. Imádkozunk most, mennyei atyánk, gyülekezetünk egész közösségért, kicsinyekért, nagyokért egyaránt. Hozzuk eléd a betegeket, hogy te légy a gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy a vigasztalójuk. Készíts bennünket, Úr Jézus, az úrvacsorával való közösségre, a veled és az egymással való közösségre. Tisztogasd a mi életünket, mutass rá az életünknek azokra a területeire, ahol meg kell újulnunk, ahol bálványtalanítanunk kell a szívünket, hogy tudjunk tiszta szívvel, tiszta lelkiismerettel, a te véredben megfehérített ruhákkal odajárulni az Úr asztalához majd vasárnap. És kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te áld meg a mi egyházunkat és nemzetünket megújulással, ébredéssel, s hozzuk eléd üldözött keresztjén testvéreinknek az ügyét, hogy rajtuk is te könyörülj, erősíts hitüket, és adj nekik szabadulást. Mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ámen.